nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most napjaink egyik legnépszerűbb slágerét, Korda György Reptér című dalát járjuk körül. Mostanság alig ha van olyan buli, ahol ne hangozna fel Máté Péter és S. Nagy István szerzeménye. Mindenről és a dal történetéről Korda Györgyöt kérdezem. Úgy tudom, hogy 1981-ben rendhagyó módon három dalt is írt neked Máté Péter az egyik lemezedre. Ebben mi volt a rendhagyó? Hogy Máté Péter ír dalt, vagy hogy egyszerre hármat?
Nem, az volt a rendhagyó, hogy Máté Péter önmagán kívül nagyon keveseknek írt. Hát nem is tudok mondani egy olyan dalt, amelyet a Máté Péter írt másnak és sláger lett. Azokat mind ő énekelte, hiszen ő egy akkora előadó volt, egy olyan nagyszerű zenész, de az ő nagyon-nagyon jó barátja volt, S. Nagy István a szövegíró, nagyon sokat dolgoztak együtt. De a különlegessége az volt a Reptérnek, hogy ő nem szokott részt venni a feléneklésben. Tudni, akkor a rádiónak volt egy 6-os stúdiója, vagy 8-as stúdiója, ott vettük fel a dalokat, és énekeltél, volt egy üvegfal, és az üvegfal mögött voltak a szakemberek, akik figyelték ezt a feléneklést, hogy ne legyen benne, mit tudom, ritmikai hiba, énekes hiba, szöveghiba, megállítottak, és akkor lett. De ő ebben soha nem vett részt. De amikor a Reptéret énekeltem, azt mondta nekem, eljövök, és most elénekelem neked.
Te és ehhez mit szólt? A hiúságodat nem sértette?
Hát dehogy is. Sőt, ugye hát én tudtam, ő már akkor megelőzte a korát. Úgy előadásában, mint dalaiban, mint a dalainak a hangszerelésében, a dalaimnak a zenei vonalán. S. Nagy István mondta, itt van három Máté Péter dal, nézd meg. Nem mondom azt, most hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor a Reptér ott volt, hogy ez nekem úgy föltűnt, mert én csak ottán kaptam meg. De amikor a Péter azt mondta, most elénekelem neked, légy szíves, énekelj sokkal ritmikusabban, mint ahogy te szoktad, mert én akkoriban egy kicsit úgy elhúztam a mondatokat, és el voltam májulva inkább a hangoktól, amiket kiadtam. És
hatásod alá kerültek kicsit.
Saját magam rossz hatása alá kerültem. Nem rossz, nem. Tehát nem volt olyan modern. És annyira ilyen, annyira érdekesen énekelte, hogy azt mondta magam, ezt így kell elénekelnem, ő is erre kért engem.
Tehát előénekelte.
Előénekelte nekem, igen. És most látom 42 év után, hogy mind a hangszerelés, mind a feléneklés abszolút modern, átívelte az évtizedeket. Tehát a mai technikai és zenei világban, ami egész másról szól, ott van a topon, megállja helyét mindenféle szempontból.
No de várj, azt mondod, először, amikor láttad Kottán, akkor azért nem estél hasra a Reptér előtt.
Nem.
Amikor fölénekelted Máté Péter nyomán.
Akkor se.
Akkor se.
Akkor se. De éreztem, hogy egy jó dal. Nem lehetett. Nézd, 81-ben még nem volt olyan, vagy ritkán, hogy az ember vihetett magával egy zenekart. És azért valljuk be becsületesen, hogy egy zongora, maximum egy dob volt velünk a fellépéseken, azért ott nehéz egy zongora dobbal ennek a dalnak a hangulatát visszaadni, meg egyáltalán elénekelni, mert bármennyire is furcsa, ez nem egy könnyű dal.
Miben rejlik a nehézsége?
A nehézsége, olyan hangterjedelme van, sajnos muszáj vagyok a szakmámtól, ami nem feltétlen a popdalok világába, vagy a táncdalok világába való. tehát sokkal szélesebb a skálája az énekesnek, sokkal nagyobb tudásuk kell, hogy legyen az ének tudása. És akkor még arra se gondoltam, hogy mi az a szövegben az a kis többlet, amitől ez valaha egy kultikus dallá válhat. Hát nem is jutott eszem, hogy kultikus dal. Nekem 600 dalt elénekeltem életembe, vagy még többet. És abból legalább 100 sláger van.
Mi lett aztán a dal sorsa? Teltek az évek, te énekelted menet közben a koncerteken?
Hát, ezt most, igazat kell mondani, nem emlékszem. De sokkal nagyobb slágereim voltak, amiket énekeltem.
De te úgy belül számoltál a reptérrel? Hogy hát, ha egyszer ezt felfedezik?
Nem. A 20-as évek elején jutott először el az agyamig. Ennek nem volt előjele, hanem hát rengeteget repültünk külföldre, Amerikába, Kanadába, Ausztráliába 30-40-szer. És a 20-as évek elején, most 2020-as évek elején valami ügyben, hogy miért ne lehetne ezt összekötni valamilyen formába a reptérrel, akkor már kezdtem énekelni. És tőlem szokatlan módon fölhívtam, kerestem kapcsolatot a reptérhez, ahhoz a osztályhoz, amelyik foglalkozott a marketingjével, és azt mondtam, nem lehetne ez valahogy egy videoklippel így népszerűsíteni a reptért, mert szeretik ezt a dalt, és annyira tényleg odavaló. Eltelt egy-két hónap, és azt mondták, hogy de, már csináltunk szerződés, stb., amikor beütött a krach, ugye 2021-ben.
2021, a Covid.
Igen. A Covid, igen. És úgy maradt. És ahogy lecsengett a Covid, megint felhívtam őket.
Nem hagytad.
Nem. Annyira. Szóval megállapodtunk a felvételbe, stb. Azt mondták, hogy egy nagyon modern rendező fogja, Indián Galler András fogja rendezni, én nem ismertem, de már Indián, hát ez a beszél, de ez hogy fogja ezt az én nyakkendős fazonomat itten méltányolni? Kiderült, hogy nagyon. Olyan apróságok voltak a videoklipben, amit ugye nem igazán értettem, mert túl sok videoklip nem készült rólunk és rólam, és olyan apróságok voltak a videoklipben, amit nem értettem. Azt mondja, most leülsz, oda jön hozzád egy takarítónő, és azt mondja neked, művész úr, maga még mindig itt, és azt fogod mondani, maga viccel, már vagy 40 éve. Hmm. És ez annyira megfogta az embereket. Én magam nem értettem, vagy ugye jöttek a stewardessek a kapitánnyal, és azt mondja, most azt fogod mondani, nem értettem, hogy épül majd bele a dalba.
A klipbe, igen.
Most azt fogod mondani, hogy esküszöm, nekem pilótának kellett volna lennem, vagy mennem. És a Klárika meg egy kicsit ironikus az, majd én vonulok vele, Gyurikám. Ez úgy megfogta az embereket, ezek az apróságokat, amit a dalon belül, azt sem tudtam, hogy fog beleépülni ebbe a dalba.
De te tulajdonképpen a kliphez kötöd a dal igazi áttörését.
Abszolút.
Igen?
Abszolút.
Ugye ez most 18 milliónál jár. Ami brutális szám.
Egyrészt 19-nél az az egy.
Ne haragudj. Igen.
Az az egy. De van 4,5 milliós az eredeti.
Igen, igen.
És van legalább 6 vagy 7 vagy 8, ami 1 vagy 2 milliós a feldolgozás. Tehát összességében 30 millió fölül van. Hát ezt így kell nézni.
Döbbenetes. Döbbenetes. Meséld el nekem, kérlek, azt, hogy amikor kiment ez a klip, sejtetted, nem sejtetted, hogy ebből valami nagy dolog is kisülhet, és hogy jutottunk el, hogy egyszer csak összenéztetek, és azt mondtad, hogy hát itt mi a túró történik? Ez egy tomboló siker.
Igen. Hát nem, ha most megint őszintének ellenem, azt mondanám, hogy befejeződött a klip forgatás, és mondtam a Klárinak, mi lesz ebből? Igen, mert nem értettem ugye a...
Hogy szervülnek ezek a részek?
Hogy kerülnek bele ezek a dolgok? Én azt hittem, el fogom énekelni, majd vidáman. Akkor éreztem először, még ott kinn a forgatásnál, amikor az egyik terminál, mert különböző terminálokban forgattunk, és az egyik terminálon, ahol volt forgalom, jött egy ilyen fiatal amerikai sportolókból álló csapat. És ilyen meghökkenve nézték, ugye már az egész a forgatás, meg azt, hogy az emberek oda szaladgálnak hozzám.
Hogy mi történik?
Igen, nem minden napos, ugye egy ilyen korú ember az, hogy rohannak oda autogramot kérnek. De nem értették a dolgot. És elmentem mellettük, azt mondja az egyik a másiknak, de hallottam, de nem tudták, hogy tudok angolul, azt mondja, who is this man?
Ki ez az ember?
Igen. Ki ez az ember? Azt mondja a másik, meg Elton John. Ne, csak ezzel most a vicckatek, de tényleg így volt. Mondom, akkor itt valaminek kell, hogy történjen. És elkezdtem énekelni természetesen a dalt, még egyszer ráénekeltem. Tudva, azt kell tudnod, hogy majdnem, hogy az eredeti hangszerelésre, de 3 vagy 4 évvel a videoklip megjelenése előtt újra énekeltem.
És miért tartottad fontosnak?
Azért tartottam fontosnak, mert eltelt 40 év. Hát másképp énekel az ember ugye 30 éves korában, mint 75 éves korában. Hát ez egy természetes dolog. És érdekes módon majdnem ugyanúgy elénekeltem. De ez egy új, tehát a hangszerelés új, de a hangszerelés megtartotta minden egyes mozzanatát Máté Péter hangszerelésének, ezért mondom, hogy megelőzte a korát. És akkor elkezdtem énekelni, és egyszer csak arra jött arra, hogy a koncerteken mindegy, hogy mit énekelek, elkezdik kiabálni reptér.
Mire gondoltál? Így. Megdöbbentél? Először
megdöbbentem. Hát mondom, majd lesz, csak most még a kerozinnal baj van. Még próbáltam viccelni. És amikor elénekeltem, nem lehetett folytatni a műsort.
Tomboló siker volt.
És ma már ott tartok, hogy elénekelem, és a legvégén még egyszer elénekelem, és így búcsúzok el.
Kétszer énekled el mindenki.
Kétszer énekel, soha életemben ilyen nem fordult elő, hogy egy koncerten ugyanazt a dalt kétszer énekeljem el.
És én azt vettem észre a saját környezetemben, hogy kicsiktől, tehát a tizenévesektől a 60 évesig tombolva énekli.
De azért nem akarok elmondani olyan történeteket, mert lehet, hogy elsírom magam, meg... És már el is mondtam, de hát elmondom nálad is, hát miért nem, mert olyan szép, olyan, és annyira hihetetlen, hogy egy kislány, oda jött Gyuri bácsi, hagyd mondjak valamit, mondom, mondjál drágám. És akkor van ez a jelenet, ahol jön a kapitány a stewardessekkel, és Klári azt mondja nekem, hogy majd én vonulok vele, Gyurikám. A 6 éves kislány belém karol, a szemembe néz, és azt mondja nekem, majd én vonulok vele, Gyurikám. És elmegy a kislány, és elkezdtem sírni. Azért elnézést kérek, hogy nagyon érzékeny lesz az ember. Úgy látszik, hogy ez a kor. Nem voltam soha ilyen.
Nem voltál meghatódós korábban?
Nem. meghatottam, de nem voltam ilyen érzékeny bizonyos dolgokra, bizonyos történésekre, amik váratlanul érik az embert, és szíven ütik. Lehet, hogy azelőtt csak néztem volna, most viszont szorítja a torkomat.
De a pozitív dolgok jobbára, az az, ami könnyed csal a szemedbe.
Igen, igen, nem, nem a, a negatív dolgok az is, ugye mások fájdalmát és másoknak a baját is valahogy nehezebben viselem, mint azelőtt. Tehát, hogyha látok akár az interneten, akár valamelyik újságban egy olyan dolgot, amelyik az életben sajnos előfordul, és szíven üt, az Klári mindig mondja, mert elakad a hangom. Azt mondja, már megint mit olvasnál? Most miért? Mert nem tudok akkor rendesen beszélni, nem.
És gondolom, gyakran érnek a reptérrel kapcsolatban ilyen szívmelengető élmények.
Igen, de nem mindegyik. Tehát van aranyos, amikor azt mondja, találkozunk egy üzletbe, egy házas párral, ahol a kis, fél éves kisgyerek ott van a mamának ebben a hordozójában, ott elől, és azt mondja édesanyja, hogy ha hiszi, ha nem, mikor meghallja a gyerek a repteret, kezelába elkezd járni, fél éves kislány. Elénekeltük neki a Klárival, elkezdett ott hadonászni. Hát, na mondjuk, itt nem sírom el magam, de hihetetlen.
De elképesztő. Ért téged korábban ennyi dal, ennyi siker okán, ilyen melbevágó siker? Vagy ez a reptér, ez ilyen felbírhatatlan?
Nem, hát ez egy olyan hála mindenhatónak, csak azt mondom, tehát ez egy olyan magas fokra tette a sikert, meg az elvárást, hogy az embert nyomasza az, hogy igenis eleget tudjon tenni az elvárásnak.
Tehát, de ki támasztja ezt az elvárást? Nem inkább magad felé fogalmazod ezt?
Magam felé fogalmazom meg.
Hogy ne okozzak csalódást?
Így van, így van. Pont, jól mondod, nem akartam én mondani, de örülök neki, ha te mondod ki a szavakat helyettem. Nem vagyunk úgy összekötve, mint a Klárival, mert képzeld, 45 éve vagyunk együtt, és sokszor kimondok egy szót, és azt mondja Klári, te belelátsz a fejembe, hát most akartam ezt a szót, és fordítva ugyanúgy.
Te mondd, és miben tudnál te szerinted ilyen életművel a hátad mögött nagy csalódást okozni a közönségnek? Mitől félsz te, hogy miben leszel te kevesebb, mint korábban?
Mindig azt mondom, hogy szeretnék visszaadni abból mindent, amit én kapok. És én olyan mértékű, és akkora szeretetet kapok, hogy ha 6 életem lesz, nem tudom hány lesz még, akkor se tudom visszaadni. Egy új színháznak, egy alternatív színháznak volt egy bemutatója, és arra meghívtak vendégnek, és ott ment a villam, nem lehetett megállni a színház előtt, mert villamos ment. És amikor kijöttünk, akkor kértünk egy taxit, este 10-11 felé, és kijöttünk, beszélgettem a emberekkel, és látom, hogy a taxi ott áll, és a villamos megáll, és az ember itt csörömpöl, nem tud tovább menni, meg hadonászik a kezével. Oda mentem a taxihoz, összetettem így a két kezem, és mondtam, hát nem hallhatod, hogy bocsánat.
Mutatod a villamosnak?
A villamosnak. Én mutatom. Kihajolt, meglátod, szét a kezét szerint, a Gyurikám, bocsáss meg!
Mondta
villamos vezető. És szembe volt ilyen kávéház, ahol ez nyár volt, éjjel kiültek ilyen fiatalok, meg az ember, elkezdtek tapsolni.
Na, azon is meghatottál.
Hát mi ez?
Nehéz elhinni, vagy elfogadni, hogy szeretik az embert? hogy nehéz befogadni.
Nem. Én világéletemben arra törekedtem, hogy szeressenek. Most tudom, hogy sokan azt mondják, nem fontos, hogy mindenki szeressen. Ez itt az általános. Nekem fontos. Én nem tudom azt elfogadni, amit a televízióban is néha mondanak. Nem az a jó, te azért nem vagy jó nekünk, mert téged mindenki kedvel. Nekünk az a jó, akik 80% utál, 20% kedvel. Én értem, új idők, új szele. De én mégse ez vagyok. Én azt szeretném. Tudom, hogy lehetetlen, de igazából attól vagyok boldog, ha szeretnek.
Hát és téged szeretnek. Most itt olvasgattam meg, nézegettünk mindenféle cikkeket és bejátszásokat, hát szóval a fiatalok körében is, a szigeten, a Budapest parkban, vagy bárhol, azért amikor fölhangzik sok ezer fiatal szájából, hogy Gyuri bácsi, az a mehbevágó.
Hát ez nem lehet elmondani, hogy mit érzek akkor.
Újra és újra.
Nem sírom el magam, mert akkor nem tudom folytatni az előadást, de hát az a hála és a köszönet, ha az kijönne belőlem hangokba, akkor én lennék a Pavarotti.
Te mondd is az igaz, ha már ezt említed, hogy te a mai napig otthon te például gyakorolsz?
Hogy mondjam, nem járok már énektanárhoz, de az, hogy az embernek, tehát ez egy, bármennyire furcsa, ez egy szakma. Az éneklés egy szakma, amit meg kell tanulni. Az más dolog, ugye, hogy a korral vannak dolgok, amik, tehát a focista se tud már 75 éves korában úgy szaladni, meg úgy cselezni, mint 25 éves korában. Az énekesnek is a hangszálai az idők folyamán így megváltoznak.
Engedetlenek lesznek.
Ez a jó szó, megkeményednek. És ezáltal ugye az én hangfajom, a tenor, az egy kicsit lejjebb megy a hang. Tehát a legnagyobb tenoristák is, egy Placido Domingot mondok, vagy egy Carrerast, tök mindegy, akik ilyen 75 körül vannak, már nagyon igyekezniük kell arra, hogy akkor is egy közép hangot, ugye egy F-et, vagy pláne egy G-t kiénekeljenek.
Mert hogy
a hangnak, annak egy bizonyos pozícióba kell lennie ahhoz, hogy jól szóljon. Aztán ugye, amivel segítjük, ez a tanulás, a levegővétel és egyéb trükkök, hát csak tanulással lehet. De hát 40 évig jártam énektanárhoz, Klárikával együtt, és most csak úgy skálozunk be, hogy leülünk a zongorához, és beskálázunk. Ha nincs zongora, van egy ilyen hangsípom, ahol a C-dur skála van rajta, és akkor megfújom, és akkor hanggal utána megyek. Tehát mindenképp nem úgy megyünk ki a pályára, hogy nem vagyunk bemelegítve. De most lefordítottam a sportoló nyelvet.
Te félelem van benned, mondod, hogy ez egy nehéz dal. Mármint a reptér, hogy ezt élőbe úgy el tudom énekelni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt.
Igen. Igen, igen, mert van a vég, nem a, az egész nem olyan nehéz, de a vége felé ott van egy-két magas hang, amit ki kell énekelni. Úgy szoktam megcsinálni, hogy a legújabb hangszerelésben egy vokálba is benne vagyok, plusz a Klári is ott van, plusz még én is, és így tökéletes.
Te mondd, arra rájöttél-e, hogy mit nyom meg az emberekben a reptér? Tehát mitől van az, hogy meséljek el egy személyes történetet?
Na.
Nálunk például már rendszeresen megfordulok nyáron egy házi buli barátszkevén, ott például komoly viták övezik, lévén, hogy 5-6 alkalom után a társaság egyik fele azt mondja, hogy most egy picit várjunk a reptérrel, beszélgessünk, a másik fele 7-szer is el akarja énekelni. Hogy mitől van az, hogy emberekből ilyen szenvedéllyel tör elő ez a dal?
Endre, ne haragudj, az elején beszéltünk, és kértelek téged, ne engem állíts ilyen helyzetben, hogy én mondjam, te voltál ott, hát próbáld meg te elmondani, hogy mitől
lehet. Könnyen énekelhető dal van, jó szövegű dal van, valamitől ez mégis elengedhetetlen tartozékot tulajdonképpen minden házi bulinak, és ami egészen megdöbbentő volt nekem, hogy a Puskás Ferenc stadionban kötelező elemmé vált a reptér a szurkolók körébe, és az 60 ezer ember.
Az is egy, tehát az is, amikor először mutatták nekem, hogy ott 60 ezer ember énekeli, jó, hogy nem láttak. Isten bizony. Nem, olyan könyv szökött a szemembe. Szerettem volna mind a 60 ezer szurkolót megöleldi, és azt mondani, de jó, hogy ilyen boldogát tesztek. De hát csak néztem, és néztem.
Te mondd, és olyan se volt még soha, ezt azért már egy-két zenekartól hallottam, hogy van nekem annyi jó slágerem, a fenének akarjátok hallgatni ezt 190 ezredszer. Nem volt benned néha olyan, hogy hagyj énekeljen már el azt, miért a repteret akarjátok másodszor?
Nem. Egyetlen egyet szoktam mondani, a reptér után énekelem az egyik legnagyobb dalomat, a Gyöngédent.
Meg neked az a kedvenced, mint hallom. Ugye?
Szeretem, nagyon szeretem. És azt szoktam mondani, hogy majdan egyszer, ha emlékeztek rám, ne csak a reptérről emlékezzetek, hanem arról a sok szép dalról, amit 67 éve most már elénekelek. És leülök, és elénekelem, és a telefonok így, mint
a világító telefonok,
mint csillagok megjelennek. Olyan szép az a kép. A mi koncertünk alatt annyi szívemet facsaró dolog van, hogy sokszor a Klári rám szól, na, ezt nézők nem hallják. Na, most már elég volt, mert látja, hogy
mindjárt
görbül a szám.
Neked amúgy is fontos, hogy jelet hagyj, ugye? Olvasom, hogy néha megkérdezett Klárikától, hogy fognak rám emlékezni? Hogy hagytam én jelet?
De ez egy olyan dolog, hogy ha repteret mondod, akkor az már egy jel, amit biztos, hogy itt hagytam, de hát...
De az bántana, ha csak erről...
Te nagyon sok előadóval és híres színésszel és énekessel és más emberekkel csináltál, tudom, láttam a beszélgetéseidet, és én szerintem nem volt olyan, aki ne arra vágyna, hogy ne tűnjön el a neve, vagy a munkássága.
Igen, de lehet, hogy sokaknak egy bizonyos teljesítmény és kor után már megvan az a bizonyosság, hogy én ezt már letettem.
De ez egy tévedés.
Tévedés?
Ez egy nagyon nagy tévedés. Nem akarok itt most példálozni, de tudnék neked mondani nagy színészek, óriásokat, óriási énekeseket, és nem tudják a nevét. Ez az egyik szép fájdalmam. Nem akarok neveket mondani, mert ez a műsor nehogy arról szól, nehogy itt tenni egy rossz kicsengés előny, hogy itt ez az ember itten síránkozik. Nem. Ez egy természetes dolog, hogy egy színpadon lévő ember igenis ott akarja hagyni a nyomait. Nem csak a színpadon, írókra, festőkre, szobrászokra, majdnem mindenkire, sőt a privát ember is biztos, hogy eszébe jut.
De ilyen. Azt mondod, hogy volt a 600 dalodból 100 sláger. Ott vannak tízezrek, százezrek, milliók a YouTube-on, vagy a YouTube előtt. Hát még mindig nem mersz ilyen értelemben hátradőlni és azt mondani, hogy hagytam egy nagy nyomot. Ez már kitörölhetetlen, ez kétségbe vonhatatlan.
Igen, csak tudod, nem tudom. Az értékítélettel nem vagyok tisztában. Tehát nem csak a nyomot akarok hagyni, értéket. És ebben nem vagyok tisztában, hogy mivel, miután az én dalaimnak a legnagyobb része soha nem arról szól, amit most félreértésleség, a legnagyobb tisztelettel mondom, hogy milyen volt az életünk, milyen volt az elnyomás, és milyen lesz, és az aluljárokba ott szívom a hanem az egyszerű dolgokra arról, hogy szeretlek, és ha nem kaplak meg még egyszer, akkor vége az életemnek. De érted, nem tudom, hogy ez milyen értékítélet alá.
Hogy ez esik. Maradandó-e?
Igen. Tudom, hogy olyan hangokat énekeltem, és olyan dalokat, mert néha-néha meghallgatom. És ugyanakkor, ha már ilyen milliós, meg ilyen lájkokat mondod, a közelébe nem jönnek annak, mit tudom, hogy una paloma blanca, fel-fel az egekig száll, óriási sláger, de nem érzem az értékét, és ugyanakkor 2 milliós nézettsége van.
Mi a te szemedbe zeneileg az érték? Amire azt mondod, hogy ez 50 év múlva is az lesz. Nem biztos, hogy tőled, bárkitől, amire azt mondod,
van hogy... Van a dalok, amiket mondok a Klárinak is, hogyha a Jóisten úgy rendelkezik, hogy nem leszek, azért ezek legyenek, tehát énekeljük kettesbe a, ez nem magyar dal, Unforgettable Nat King Cole dal, és a magyar cím Elfelejteni nem tudlak én. Van egy óriási dalom, amit mindig mondok, hogy majd játszasd le, azt fesztiválon énekeltem 69-ben Aldobói Nagy György Szenes Iván Emlékezni rád. Ez a dal címe. Az egyik kedvenc dalom. Akkora éneklés van benne, hogy esküszöm neked, hogy operaénekes is összeszedhetné magát, ha azt el tudja énekelni. Miért se?
És az eszedbe jut a néha, hogy az a kislány, aki a kezét, lábát a reptérre mozgatja piciként, vagy aki 6 évesen ott akar melletted vonulni, az 50-60-70 év múlva nagymamaként ugyanezt fogja énekelni az unokájának.
Ez a vágyam. Ez a vágyam, de hogy aztán mi lesz, hogy lesz, azt is, az is lehetséges, ugye, hogy lesz ott egy padunk a Klárikával a reptér egyik termináljába. Az is egy jel, az, hogy itt díszpolgár az ember, Budapest díszpolgára, második kerület díszpolgára, a 7. kerület díszpolgára, ezek sem múlnak el nyomtalanul.
Ezért szeretnéd te azt a padot?
Ezért.
A Liszt Ferenc reptéren 2 tökről.
Aha. Most ez lehet, hogy nem egy szép dolog, amit mondtam?
Nem. Miért ne lenne? Abszolút. Vagy önző. Méltányolható? Nem. Ki múlik, hogy ez nem valósul meg?
De meg fog valósulni.
Meg fog?
Én a Jóisten egészséget ad, meg fog.
Kíván.
Pláne 75 éves lesz a reptér a jövő évben. Vannak terveim.
Hát azt hallom. Kívánom, hogy sikerüljenek. És legyen sok nagymama majd 70 év múlva énekli a repteret, meg legyen ez a pad, te meg énekelj nekünk sokáig, ezt kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó volt veled beszélgetni. Sok mindent tudnék elmondani, de ez legyen már egy következő beszélgetés.
Megbeszéltük. Nagyon köszönöm. Hogy
köszönöm szépen.
Korda György után Németh Róbert, író, zenész, a hvg.hu újságírója segít megfejteni a reptér és Korda György titkát. Te rájöttél-e a reptér titkára? Tehát, hogy mi a hatásmechanizmus ennek a dalnak?
Hát egy jó popdal. Nem tudom, hogy szép dolog-e itt egyből az elején előni a nagy puskaport, vagy a nagy állítás, de szerintem az egész Korda életműben a legkorszerűbb, legpopdalosabb popdal. Ugye a Korda életmű az alapvetően tánczene, tehát nem az a fajta beat, pop-rock univerzum, ami mondjuk így a 50-es, 60-as évektől Magyarországon alapvetően a 60-as évektől elindult, hanem inkább az a fajta régi vágású tánczene, annak mondjuk egy valamilyen módon modernizált, vagy updatelt verziói, de a Reptér az kifejezetten egy a pop univerzumban is értelmezhető dal, míg a többi azért alapvetően ez a fajta olasz sláger részben, az részben mondjuk ebben a magyar operett hagyományból is fölfűzhető ilyen, nem tudom micsoda vonal, de ez más.
Korda György azt mondja, hogy Máté Péter megelőzte a korát ezzel a dallal például. Tehát, hogy más az egésznek a keretezése, hangszerelése, sokkal korszerűbb volt már akkor, mint az akkori divatos dalok. Ezzel te egyetértesz?
Hát ez egy ilyen diszkós, funkis dal, akkor az úgy benne volt a levegőben. Lehet, hogy Magyarországon ez újdonság volt, de az biztos, hogy egy ilyen létező világtrendre valamilyen módon azért reflektált. Jó van húzása a dalnak, ahogy mondani szokás, tehát jó a lüktetés, a groove, úgy valahogy visz az egész, van egy ilyen lendülete. Az tök fontos egy ilyen hangvételű dalnál. Nyilván, ha ez egy lírai dal lenne, akkor meg fontos lenne, hogy az érzelmek így ömöljenek, ragadjanak el. Itt van egy nagyon jó ilyen lendület, és van egy erős refrén. És vannak jó bemondások.
Például?
Hát a portugál mondjuk. Tehát amire úgy mindenki emlékszik. Most így nem tudom fejből idézni a szöveget, de azt tudom, hogy az egész... az ilyen, megint egy csúnya idegen szó, ilyen nagyon catchy.
Az mit jelent?
Hát az, hogy ilyen ragadós.
Polifogó.
Meghallgatod, uh-huh. Meghallgatod, és emlékszel a dallamra, emlékezetes a dal. Emlékszel a szövegre, vannak jó fordulatok, jó duma, refrén, tehát az egész dal egyszerűen emlékezetes, a zene és a szöveg miatt, és a kettő az így együtt működik.
Azt mondod, hogy ez a leg pop-up slágere Korda Györgynek. Ezzel egyszer, mint azt is mondod, tudom, sokan nem szeretik, mi lett volna a kérdéseket, de hogyha Korda Györgynek az elmúlt évtizedekben több hasonló dalt írtak volna, az szerinted egy másik zenei karrier?
Valószínűleg igen. Ő mondom, ugye erre az olaszos tánczenei slágeres világra tette föl a zsetonjait, ha már ennél a szerencsejátékos meglehetősen adekvát hasonlattal élünk. Abba indult el, nyilván abban mozgott otthonosan, gondolom azt is szereti, nem tudom, milyen Korda Györgynek egyébként milyen a lemezgyűjteménye otthon, de nyilván ebben az olaszos slágeres, ez passzol a fazonjához, ez passzol a hangjához, az egész figurához, tehát hogy egyébként az a helyzet, hogy a legkommerszebb zenékben is fontos, hogy önazonos legyen a figura. Tehát hiába járt, tehát az magában nem elég, ha valaki kommersz, eladható, fülbe mászó zenét játszik, mert az magában még nem elég. Ahhoz az is kell, hogy az egész figura legyen úgy egybe, legyen önazonos.
És ő inkább az olaszhoz állt közelebb. Ezzel azt akarod mondani?
Igen, de hogy igazából nem ezt akarom mondani, azt akarom mondani, hogy ő, ahogy van egyben, hiteles, önazonos. Nem érzed azt, hogy nem érzi azt a hallgató, hogy itt valami ilyen surlódás a valóság meg a figura között.
Arra rájöttél-e, hogy miért pár évvel ezelőtt szólt ekkorát a Reptér? Tehát hol volt ez a dal, nem tudom én, 40 évig?
Szerintem a Korda végig, tehát ő az egyik olyan magyar tánzzal énekes, aki tulajdonképpen végig fönnmaradt a felszínen. Mert hogy most nyilván ennek a műsornak nem feladott, hogy végignézzük a magyar tánczal énekeseknek a karrierjét, de hogy aki végig valamilyen konstans jelenlétet tudott produkálni, ez nagyon kevés. A Korda igen. És aztán ott a 2010-es évek körül, vagy már lehet, hogy már 2000-es évek körül is elindult egy ilyen revival-je. Ugye a pókerrel, a különböző televíziós show műsorokkal, szóval, hogy az ő idősebb figurája az olyan érdekes tudott lenni. Itt megint azt tudom mondani, hogy valami olyat érezhettek meg a szerkesztők, meg azok, akik a lapokat osztják, hogy ki hol szerepeljen. Azt érezték, hogy ez a figura, ez valami olyat érdekes, önazonos, hiteles, izgalmas, vicces, nem tudom milyen. Szerintem ezért a Reptér című dalt, meg ugye az elmúlt pár évben jött elő, részben a közösségi felületeken, főleg azt hiszem talán a TikTokon pörgött.
Hát meg a YouTube-on.
Meg a YouTube-on, igen. Erre mindenféle megfejtések vannak, hogy olyan viccesnek találták a fiatalok, de hát ugye az is még magába kevés lenne, hogy valamit viccesnek találjanak a fiatalok, mert ahogy mondani, szokás, nagyon nem mindes, hogy valakin nevetnek, vagy valakivel.
Itt valakivel, ugye?
Itt valakivel, így van. Tehát itt nem az történik, hogy haha, hogy ez már annyira rossz, hogy az már jó, hanem tényleg valami fajta ilyen őszinte rajongást lehetett látni, és nyilván a Korda figurája a nagyon fiataloknak lehet, hogy egy ilyen nagypapás fazon, lehet, hogy valami régi jó világnak valami visszhangja, ami ebben a mai zaklatott valóságban olyan kellemes tud lenni, vagy ilyen megnyugtató, nem tudom. Én azt még ilyeneket is beleérzek a dalnak a revivaljében. Mindamellett, hogy a Kordának is volt egy ilyen revivalje, sőt, hát van, és erről majd kicsit később, hogy egyébként ugye 2000-es, sőt, talán a 90-es évektől ugye a Szigeten volt ez a Tánccal Fesztivál sátor. Lehetett látni, hogy egyébként ott is már a műfajnak volt egy ilyen fajta újra kereteződése. És azóta ez valahogy folyamatosan az asztalon van. A tánczenének, vagy a régi magyar táncdaloknak, vagy ilyenfajta slágereknek, ezek újra és újra előkerülnek.
De mitől? Tehát miért van az, hogy ma egy 10-20 éves fiatal egész egyszerűen erre bulizik? Tehát a Carson Coma ugye szintén feldolgozott egy Korda György slágert, a Blaha Louisiana is feldolgozott egy Korda György slágert. Mitől váltak ezek a dalok ennyire aktuálissá?
A retro ez mindig picit vicces, tehát van benne egy ilyen humorfaktor, hogy valami régi, ami... De közben az a régi mégis vonzó is egyben. Vicces is, meg vonzó is, plusz nyilván alapból az kell, hogy ezek jó dalok legyenek, vagy slágeres, vagy emlékezetes dolog. Tehát anélkül az egész nem működne. Tehát onnan indul, hogy vannak nagy slágerek. És nyilván van ez a régen minden jobb volt faktor, jó visszarepülni egy kicsit a múltba, egy ilyen régi, nem tudom, sosem látott világba. Szóval ezeknek egy ilyen fura keveréke mozgatja a retrót.
És azon gondolkodtál-e, hogy nem akarok neveket mondani, de a kortársaihoz képest, miért Korda az állócsillag?
Hát mert abból az eresztésből, abból a magyar tánc zenei eresztésből, de ezt már mondtam, hogy ő volt a legkarakteresebb fazon.
Karakteresebb?
Igen, igen. Hát most gondoljuk végig a többieket. Voltak köztük kisebb, nagyobb sikereket arató figurák, de az igazi popstár közülük, a popstár figura még talán mondjuk Kós János. De ő így mondjuk a pop felé kevésbé volt nyitott ilyen értelemben az ő figurája. A Korda mindig hozta ezt az olaszos, azért popstár, hogy is mondjam, faktorral is rendelkező figurát.
Mondok egy sajátos értelmezést a Reptérre, mármint a dalra, annak a népszerűségére. Azt olvastuk egy pszichológus elemzése nyomán, hogy az ember számára a nomád életmód, a helyváltoztatás, a mozgásban lenni, utazni, pörögni érzése nagyon ősi, mély érzés. A repülőtér maga a kaland, kihívás és lehetőség. A máshova vágyás, újrakezdés, sőt, az elmenekülés jelképe is. Te látsz-e ebbe valami fajta logikát, nevezetesen, hogy ez is megnyomhat valamit az emberekben, mert ez már szinte hisztérikus siker. Gyarmati Évának volt egyébként ez az elemzése.
Lehet, hogy pont egy HVG-s cikk.
Így van, ez egy HVG-s cikk.
Innen is üdvözlöm a Balla István kollégámat, aki utána ment egyébként. Rendkívül alaposan. Mondtam is neki, mielőtt jöttem ide, hogy fölkészültem a házi feladatból. Igen, egyet tudok érteni ezzel, amit felolvastál. Hát a Reptér amúgy is ez egy ilyen szexi hely. Tehát ma már talán, mivel a repülés, mint ilyen tevékenység vagy utazási forma már kevésbé arisztokratikus, de hát azért, amikor ez a dal született, akkor a Reptér, főleg Magyarországon, az egy ilyen luxus hely volt.
Exotikum, ha úgy tetszik.
Exotikum, hát luxus, menő, szexi, cool, nem tudom, lehetne még a jelzőket sorolni. Tehát ha születik egy dal a Reptérről, akkor annak van egy ilyen eleganciája is.
Igen, de nem akkor lett ez egy ilyen szimbólum, amikor ennyire egzotikumnak számít a reptér. Ez 2020-2021-ben fedezték fel, amikor a reptér egy mindennapos használatban lévő hely.
Igen, csak ott meg már bekapcsol a nosztalgia faktor, a retro faktor. És jó, hát azért reptéren lenni még mindig talán egy ilyen különleges állapot, vagy izgalom, elutazunk, nyaralunk, valami jó dolog következik. Tehát azért még mindig nem egy közömbös hely.
Arra van-e valami megoldó képletet, hogy mitől válik valami közösségi dallá? Nevezetesen, hogy ezt, nem tudom én, a 60 ezeres Puskás arénába éneklik, hogy nincs olyan házi buli, hogy ez ne kerüljön elő. Mitől vált ki egy ilyen pszichotikus, tömegpszichózisba hajló hatást?
Hát ez jó kérdés. Alapvetően egy dal akkor tud sok emberhez szólni, ha valami olyanról mesél, vagy olyanról beszél, ami sok embert megérint.
Igen, de ez mi múlik? Nagyon sok jó dal van, szerintem, vagy sok mindenből lehetne dal.
Igen, és aztán nem lesz mindenből.
Hát nem.
Hát ez egy ilyen misztikum.
Az is misztikum, hogy van 40 év, vagy 39. Alig tud valaki erről a dalról, vagy nem tudnak róla sokan. És egyszerűbb az ország, talán legnépszerűbb dala lesz. Hol volt hihetetlen, mi múlik ez a fajta hatásmechanizmus?
Szerintem ez a dal azért, amikor megszületett, akkor is láger volt, akkor ott, vagy hát már nem tudom, mennyire emlékszünk, vagy nem tudom, én erről nem tudok hitelesen beszélni, mert annyi idős azért nem vagyok, de ez sláger volt valamikor, csak aztán ugye egy elsüllyedt, nem maradt benne a magyar zenei köztudatban, és aztán ezen az egészen rejtélyes, közösségi médiás, retrós, nem tudom milyen módon előkerült. Egyébként ez klassz dolog, vagy ez ilyen izgalmas dolog, hogy daloknak van ilyen titkos élete.
Jutottál valamilyen ideológiáig, hogy ez a titkos élet, ennek mik az összetevői?
Nem.
A siker receptje? A titkos daloknak?
A dal receptjét ezt nagyjából, amit tudok róla, azt elmondtam. Ez tényleg egy nagyon rejtélyes sztori.
Hallottál te még valami hasonlóról Magyarországon? Hogy megírták 40 évig, te azt mondod, hogy ha nem is aludt, de azért nem volt annyira köztudatban, és egyszerűbe robbant?
Nem, olyanról hallottam, hogy egy dal megszületik, és utána 10x évvel később lesz nagy sláger. Clashnek van a Should I Stay or Should I Go, ami 70-80-as évek fordulója, és utána a 90-es évek elején egy Farmer reklám miatt lett sláger. De a kettő között nem volt olyan hű, de nagy sláger, és utána lett egy második élete. Daloknak szokott lenni ilyen értelme második élete, hogy mondjuk előkerül egy filmben, előkerül egy sorozatban, előkerül egy feldolgozásban, és akkor újra sláger lesz. De mondjuk, ami a reptérrel történt, az egy kivételes dolog, mert itt egy évtizedek teltek el.
Ha te ezt meghalod, ezt a dalt 98-ban, a repteret, akkor mit mondtál volna?
Hogy ez egy jó dal. De az, hogy ilyen, majdhogy nem ilyen hisztérikus sikere lesz, hát ugye olyan, akkora sikere lett, hogy a Kordáék most ilyen rendes nagy zenekarral, úgy értem, nagy élő zenekarral turnéznak, amihez nyilván az kell, hogy meg tudjanak tölteni olyan helyeket, hogy ezt ki tudják termelni. Ez ilyen nem volt a Kordáék korábban, hogy ők rendes nagy élő zenek, fúvósokkal, gitárt, tehát egy nagy kiszerelésű zenekarral turnézzanak. Tehát ez odáig jutott az egész, ami tényleg elképesztő.
És ez a reptérnek köszönhető.
Hát, hogyha nincs az egész, mert ugye valamilyen mozgás, hogy pezsgés volt a Kordáék körül, korábban is erről beszéltünk. De az a még egy szint, vagy nem tudom, két szint emelkedés, amit a reptér hozott, az kellett ahhoz, hogy most mondjuk turnézzanak.
Azzal zártuk az interjút Korda Györgyel, hogy azt mondta, nekem nagyon szimpatikus és megható módon, hogy vajon hagyott-e nyomot, hagy-e nyomot egy előadó, folyamatos kétségek gyötrik-e tárgyban, hogy milyen nyomot hagy ő a magyar emlékezeten? Szerinted a reptér milyen nyomot hagy az emlékezeten? Szerintem ezt 50-60 év múlva is ugyanúgy fogják énekelni. Nekem van egy ilyen érzésem.
Hát nálam nincs varázsgömb, nem rejtegetem itt az asztal alatt. Azt szerintem egy emlékezetes dal. Nem akarnék ilyen nagyon, nem akarnék bombasztikusokat mondani, meg butaságokat se. Amit biztosan tudok, az egyik az, hogy a reptér egy emlékezetes popdal, ha nem lenne az, akkor ez a revival nem lehetett volna körülötte. Meg azt gondolom, hogy a Korda György így mondjuk a magyar populáris kultúrának az elmúlt, mit tudom én, 50-60 évében egy ilyen kontúros figura. Tehát, hogy ha a magyar populáris kultúrát elemezni fogják utólag, vagy elemezzük utólag, akkor ő nem egy megkerülhető figura, mert hogyha mondjuk a tánczenei részét nézzük, akkor ott ő talán az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb figurája ennek. Nagyon ez biztos, hogy mögötte marad.
Ez volt tehát a nagy mű Korda Györggyel és Németh Róberttel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
A nagy mű Kadarkai Endrével.